Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
7 óra.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa homíliája: a guadalupei szűz mindig mellettünk áll, ne féljünk. A Szent Atya levele Szent Lúcia ünnepén: a nők szavára és munkájára szüksége van az egyháznak. A pápai ház szónokának második adventi prédikációja: lépjünk át a bizalom kapuján. Ferenc pápa: a guadalupei szűz mindig mellettünk áll, ne féljünk. December 12-én este 6 órakor Ferenc pápa szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya liturgikus emléknapja alkalmából a Szent Péter Bazilikában. Az élet különböző pillanataiban, öröm, nehézség, a hétköznapok közepette gondoljunk Mária szavaira: ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád. A többi ideológia, állapította meg homiliájában a pápa. Gyógyír és ellenszer a szomorúságra, mely olykor ránk tör a mindennapokban. Mária anyai szeretete körülvesz minket, szemben minden ideológiával, amellyel eszközként akarták használni üzenetét. Ne féljünk, mert ő mindig mindenki mellett ott áll, mint egy édesanya, épp úgy, ahogy 500 évvel ezelőtt megjelent az egyszerű indiánnak, Szent Juan Diego-nak a Mexikóváros melletti Tepeyac dombon. A guadalupei szűzanyát, Mexikó édesanyját egész Latin Amerika tiszteli. A Világegyház december 12-én ünnepli liturgikus emléknapját. Csütörtökön este 6 órakor a Szent Péter Bazilikában kiállították azt a képet, amely 1531 decemberében megjelent a Tilmán, az indián köpenyen. Az argentin pápa imába mélyedt a szertartást megelőzően a kegykép előtt, amelynek lábánál fehér rózsákat helyeztek el. Mint ahogy péteri szolgálata során eddig minden évben szentmisét mutatott be ezen az ünnepen. Mintegy 4000 hívő, 350 pap, 14 püspök és 14 bíboros volt jelen a bazilikában, köztük sok mexikói. Az énekes szolgálatot a pápai mexikói kollégium kórusa, a Sixtus kápolna és a pápai latin-amerikai kollégium énekkara vállalta, az olvasmányok és imádságok, az evangélium is spanyolul hangzott el. A felajánlásnál családok és házaspárok járultak az oltár elé hagyományos népviseletben, azt a földet képviselve, ahol a Morenita többször megjelent. A pápával koncelebrált Robert Francis Prevost bíboros, a püspöki dikasztérium prefektusa, Luis Manuel Ali prelátus, a kiskorúak védelme pápai bizottság titkára, Hilario González García mexikói püspök. Anyanyelvén szabadon megfogalmazott rövid homíliájában Ferenc pápa többször idézte a szűzanya szavait, amelyeket Juan Diego-nak mondott bátorításul, és ami most minden aggódó és sebzett embernek egyaránt szól.
Mirando la imagen de María, Maria de Guadalupe.
Mária képét nézzük, a várandós guadalupei Máriát, aki a megváltó születését hirdeti nekünk, és milyen anyai gyengédséggel mondja az indiánnak: ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád. Itt tárul fel Mária anyasága, mondta a pápa. Ebből a guadalupei misztériumból sajnos sok ideológia akart hasznot húzni. Az üzenete pedig mindössze három fő dologból áll: a tilma, vagyis a köpeny, az anya és a rózsa. Nagyon egyszerű dolgok. Mária anyasága van belevésve ebbe a tilmába, az egyszerű köpenybe.
La maternidad de María queda grabada en esa tilma.
Mária anyasága a rózsák szépségében mutatkozik meg, amelyeket az indián megtalál és magával visz. Mária anyasága csodát tesz, mert hitet ébreszt a prelátusok kissé hitetlenkedő szívében. Mindaz, amit a guadalupei misztériumról mondanak, a tilma, az anya és a rózsa üzenetén túl, hazugság, ideológiai célú felhasználás, hangsúlyozta a pápa. A guadalupei misztérium az, hogy tiszteljük őt, és a fülünkben halljuk szavait. Hát nem én vagyok itt, a te édesanyád? Ezt kell meghallanunk életünk minden pillanatában, amikor nehézség, boldogság az osztályrészünk, amikor a mindennapokat éljük. Ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád. Ez a guadalupei üzenet. A többi ideológia, ismételte a pápa, majd ezzel a buzdítással zárt a homiliáját. A szűzanyának az indián köpenyén megmaradt képével távozzunk, hallgatva ismétlődő hangját, mint egy refrént, amint azt mondja nekünk:
acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?
Ne félj, hát nem én vagyok itt, a te édesanyád.
Siracusa rinasca e risplenta della gloria de Santi.
Ferenc pápa Szent Lúcia ünnepén: a nők szavára és munkájára szüksége van az egyháznak. A Szentatya levelet írt a szirakúzai metropolita érseknek, abból az alkalomból, hogy Szent Lúcia testét átmenetileg Velencéből Szicíliába szállították, a vértanú szülőhazájába. Példája: neveljen minket a sírás, az együttérzés, a gyengédség erényeire, amelyek nem csak a keresztényeknek, hanem a politikának is javára válnak. A Lúcia név a latin lux, fény szóból ered. Ezt a fényt tükrözte a vértanú szeme, amikor halálra ítélték, mert nem tagadta meg keresztény hitét. Szent Lúcia vértanúságában örök értékeket találunk: a tiszta, őszinte, tisztességes ember értékeit, aki kilép az élet kétességéből és a bűnpártolásból. Egy szabad nő példáját látjuk benne, aki megmutatja nekünk, milyen nagy szükség van a nők munkájára és szavára egy kifelé nyitó egyházban, ahhoz, hogy kovász és világosság legyen a kultúrában és az együttélésben. A pápa csodálattal adózik a szirakúzai szent előtt december 13-i emléknapján. A Szent Lúciának szentelt évben földi maradványai átmenetileg visszatérnek szülőföldjére, ahol a hitelleni gyűlöletből 304-ben a keresztény üldözés idején eltemették. Erekjéit később ellopták, előbb Konstantinápolyba, majd a város 1204-es feldúlása után hadizsákmányként Velencébe vitték. Ferenc pápa Francesco Lomanto szirakúzai érseknek címzett levelében nagyra értékeli a peregrinációt, vagyis a szent testének átvitelét, amely a 2025-ös jubileumi év küszöbén valósul meg. Világosság gyúlik ott, ahol kölcsönösen megajándékozzák egymást, írja. Míg a hazugság, ami tönkreteszi a testvériséget és pusztítja a teremtett világot, az ellenkezőjét teszi, ellenséget lát a másikban, szerencséjét pedig fenyegetésnek veszi. Ferenc pápa levelében a szicíliai szent életéről és haláláról elmélkedve megállapítja: ugyanaz a méltóság és az előretekintés képessége jellemzi, amelyet a keresztény nők ma is hordoznak a társadalmi életben, nem engedve, hogy a világi hatalmak tanúságtételüket elfojtsák és elhallgattassák. Szent Lúcia vértanúsága neveljen minket a sírásra, az együttérzésre és a gyengédségre. A szirakózai könnyező szűzanya erényei ezek, melyek nem csak a kereszténység, hanem a politika javát is szolgálják. Ők adják a valódi erőt, amely a várost építi. Visszaadják nekünk a szemünket, azt a látást, amit az érzéketlenség miatt drámai módon elveszítettünk, írja levelében a pápa.
Pazolini atya második adventi prédikációja. Lépjünk át a bizalom kapuján. Az isteni gondviselésre hagyatkozó bizalom kapuján kell tovább haladnunk, miután már átléptünk a rá csodálkozás kapuján, amit a próféták, Erzsébet és Szűz Mária mutattak számunkra. Jelezte emlékedése témáját Roberto Pazolini atya, a pápai ház szónoka, a december 13-án pénteken reggel tartott második adventi emlékedésében Ferenc pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. A bizalom alapvető magatartás, amely megalapozza és fenntartja az emberi kapcsolatokat, bátorít a napi kihívásokban és támadokat nyit a jövőre. Nem mentes a kockázatoktól, de nyitottan felismeri a jó lehetőségét a törékeny és bizonytalan helyzetben. A bizalom nem naív érzés, hanem bátor választás a valóság konkrét alapján. A proféták azt tanítják, hogy a bizalom életben tartja a reményt a megpróbáltatások és a vigasztalanságok idején is. A bizalom lelkületét a kapucinű szónok két profétai írásra világította meg, amelyekben a természet világának elemei, így falevelek rezdülései, illetve az eső és a hó jelzik a lélek bizalmi állapotát. Izaiás proféta könyve Áháb királyról írja a Jeruzsálemet fenyegető Efraim és Szíria támadása láttán. Úgy megremegett a király szíve és népének a szíve, mint ahogy megremegnek az erdő fái a széltől. Ekkor Isten üzen prófétája által, és bizalomra intett. Csak bízzanak! Vízük is lesz az ostrom idején, a kalló mező forrása táplálja majd sírója tavát. 733 tájt járunk Krisztus előtt, de a király nem bízik a prófétá szavában, ezért Asszíriától kér segítséget, amely megvéd ugyanettől a támadástól, de országa az asszírok vazullusa lesz. A túlélés biztosító visszaitt a király, egy nagy hatalom fegyvereseit hívja be, jelet sem kér, hiába is kérdeli a próféta. Ekkor hangzik el a titokzatos jövendőlés, amely aztán végig zúdul a századokon, és minden advent kötelező üzenete lesz. Ezért az Úr maga ad jelet nektek, íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el. Ez a bizalom, amellyel Isten a közelünkben marad, a mi megbízhatatlanságunk ellenére is messze túlmutat az egyszerű optimizmuson. Egy másik prófétai kép mutatja meg nekünk, hogy Isten hozzánk állása mennyiben különbözik a mi gondolatainktól és útjainktól. Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz az én szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbe viszi akaratomat és eléri, amiért küldtem. Isten szava a 6. században Krisztus előtt a babiloni fogságból való visszatérés idején hangzik fel, mint egy Isten igéjének a demonstrálására, mert az nem tér vissza hozzá eredmény nélkül. Isten tudatában van a kimondott szó gyengeségének, törékenységének, hiszen már a teremtéskor lemondott róla, hogy a világ egy mechanikus kényszer kapcsolat módján működjék. És minthogy ő maga kezdettől fogva szeretet, jó tudja, hogy a megbecsülés révén tudják az emberek a legjobbat kihozni magukból. Ugyanis a nehézségek és próbatételek idején, amikor mi magunk már képtelenek vagyunk azokat megoldani, ugyan mi más segíthet nekünk, ha nem egy megújított bizalom, ami reményt ad, hogy rátaláljunk a helyes útra? Kérdezte a kapucinus szónok. Izaiás prófétának a száműződ néphez intézett szava arra hívja őket, hogy emlékezzenek az eső és a hó csodálatos termékenységére, amely egyúttal jelzi Isten tekintetét, amely bizalomban nyugszik meg a népén. A tisztelet és a jóindulat titka ez, amiben az első keresztények is hinni tudta Krisztus misztériumában, ahogy Pál apostol írja a Timóteus fiának. Igaz kijelentés ez, ha meghalunk vele, majd vele együtt élünk is. Ha tűrünk vele, uralkodni is fogunk vele. Ha azonban megtagadjuk, ő is megtagad minket. De ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg. Isten tiszteli a szabadságunkat, folytatta a szónok, és boldog, ha azt arra használjuk, hogy hozzá hasonlóvá váljunk. Ő még akkor is tiszteli ezt a szabadságunkat, amikor mi bezárkozunk az önzéseinkbe. Ha elfordulunk a tekintetétől, Isten akkor sem beszél le rólunk a szemét. Továbbra is szeretett gyermekeinek tart bennünket, és éppen így mutatja meg bizalmát irántunk, hogy képesek vagyunk visszatérni őhozzá és önmagunkhoz is. A rácsodálkozni tudás képességének szentelte beszéde második részét a kapucinus szónok. Ahogy első elmélkedésében a meglepődés vonását két asszony, Erzsébet és Mária példáján keresztül mutatta be, így most két férfi, a római százados, a másikra a rácsodálkozó tekintet erényét mintázza, mi Szent József azt modellálja, aki képes és tud alkalmazkodni. A római százados ugyan nem tartozik Izrael népéhez, de olyat tesz, ami kiváltja Jézus rendkívüli elismerését. Mondom nektek, ekkora hittel még Izraelben sem találkoztam. Jézus Kafarnaumba érkezik, ahol betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit sokra tartott, és már-már a halálán volt. A százados már hallott Jézusról, ezért elküldte hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját. Amikor ezek odaértek Jézushoz, nagyon kérték, megérdemli ő teljes is kérését. Szereti nemzetünket, a zsinagógát is ő építette nekünk. Ez a római százados magára veszi szolgája gondját, és megtesz érte minden tőle telhetőt. Híre megelőzi őt, mert a zsinagóga öregjei biztosítják a mestert a százados érdemeiről, szereti a népünket, és zsinagógát építettet nekünk. Jézus e szavakra, az első szóra elindul velük. A százados, noha nem látta sohasem, de már hallott róla, mégis bízik benne. Jézust magát is mélyen megérinti a különös százados, aki zsinagógát épített, de a törvényeik iránti tiszteletből oda soha nem lép be. Mert tiszteli a másikat, éppen ezért kiüzen a házából, hogy Jézus se lépjen be hozzá, mert akkor ő maga tisztátalanná válik. Uram, ne fáradj, nem vagyok rá méltó, hogy betérj a házamba. Magamat sem tartottam elég érdemesnek, hogy elmenjek érted. Csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Bízik benne, ő az üdvözítő. Így már egyetlen szava is elégséges. Nem véletlen, hogy a liturgia épp a szentáldozás előtt ismétli meg a szavait. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ez a százados nem csak bízik Jézusban, hanem szavának üdvözítő erejében is. Nyíltan hitvallást tesz erről, miközben egy beteg ember gondozásáért fáradozik. Nála a hitvallás, az Isten szeretete összekapcsolódik az ember szeretetével. Neki nagyon pozitív véleménye van Jézusról, mert a valóságban hozzászokott, hogy mindenről és mindenkiről jót gondoljon. Személyben a világ csodálatosnak tűnik, ahol működnek a dolgok, az emberek hallgatnak egymásra, és engedelmeskednek egymásnak. Ugyanakkor mégsem naív, hisz egy távoli provinciában, egy század élén állva, nagyon is konkrétan kell szembesülni a valós problémákkal. Mindezt látva könnyen megértjük Jézus elismerő szavait róla. Ez a százados nem gyanakszik semmire és senkire, és éppen így rendkívül természetes módon sikerül nyitott bizalmat tanúsítani a minden ember felé, akivel kapcsolatba kerül. Nem de nekünk is erre van szükségünk? Nem de így néz Isten is mindannyiunkra? Ezért Jézus őt nem egyszerűen jó emberként határozza meg, hanem nagy hitű emberként. Végül Jézus nem lép be a százados házába, de a beteg szolga mégis meggyógyul. csak hallunk a századosról, de ő soha nem lép elő a színre. Ám ennek is van egy mély üzenete. Mi is kapcsolatba tudunk lépni Istennel anélkül, hogy látnánk vagy találkoznánk vele, csak legyen hozzá elég nagy a bizalom a szívünkben iránta. Zárta a második adventi meditációját a pápai ház szónoka.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Keresztelő János személyére vonatkozóan mondja Jézus a mai evangéliumban, hogy Illés próféta már eljött, de az emberek nem ismerték fel őt. A korabeli vélemények szerint a messiás jövetelét Illés próféta jövetele vezeti be, s erre a nézetre utal Jézus kijelentése. Az ószövetségi választott nép évszázadok óta várta a messiást, akinek érkezését Isten megígérte. Az eljövetelt közvetlenül megelőző időben lépett fel János, akinek megadatott, hogy rámutathasson Krisztusra, a messiásra, akiben beteljesedett az isteni ígéret. Szent János evangélista könyvének előszavában már Jézusra vonatkozóan ismétlődnek meg az elutasításról szóló szavak. A világosság a világba jött, de mégsem ismerte fel a világ. De Isten gyermekei befogadták a világosságot, a hit világossága és a hitetlenség sötétsége állít szemben egymással. A fel nem ismerés és az elutasítás megdöbbent minket. Hányszor előfordul napjainkban is, hogy az emberek látják a jeleket, hallják az üzeneteket, találkoznak az Isten küldötteivel, de mégsem értik meg a jelek mondani valóját, nem keresik az üzenetek értelmét, mert elhomályosult a látásuk, eltompult a hallásuk, érzéketlenné vált a szívük. A betlehemi jászolban fekvő gyermek az igazi világosság, aki világba jön, hogy minden embert megváltson és üdvözítsen. Milyen jó volna felismerni őt adventi utunk végén. Milyen jó lenne, ha mindannyiunknak megnyílna a szemünk és a fülünk, kitárulna szívünk ajtaja az örömtől, és Jézusban felismernénk az Isten fiát.
Thank you.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. A Szent Efrém görögkatolikus óvoda általános iskola és alapfokú művészeti iskolába járó gyermekek töltötték meg a debreceni Szent Anna római katolikus székesegyházat december 9-én Szent Anna foganásának ünnepe alkalmából. A Szent Liturgiát Sivadó Miklós és Szaploncai Márk atya vezette a római katolikus székesegyházban. Az óvoda lelkész arra igyekezett felhívni a figyelmet prédikációjában, hogy micsoda tervező az Úr, hiszen már előre megtervezte azt is, hogy az üdvözítő Jézus Krisztus ettől a szeplőtelen Isten anyától fog születni. Isten nagyon sok évezredre előre tervez, és a mi életünket is eltervezte, fogalmazott az óvoda lelkész. Ebből kiindulva mi is megpróbálhatjuk a saját életünket megtervezni, és ha valamit kitűzhetünk célul, az egyértelműen az üdvösségünk legyen, hogy szeretnénk a mennyországba kerülni, hogy szeretnénk örökké boldogok lenni, tette hozzá Szaploncai Márk. Sikerült megoldást találni az orosz Gazprombank elleni új amerikai szankciók jelentette problémákra, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Szófiában. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország az orosz pénzintézeteken keresztül fizet a földgázért, Bulgária pedig onnan kap pénzt a tranzitért. Olvasható az Inforádió oldalán. Továbbra is 3% feletti gazdasági növekedést vár 2025-ben a kormányfő. Orbán Viktor azt hangsúlyozta, a minimálbér megállapodások a bérszintekre nagy hatással lesznek, a pedagógusoknál is emelkednek a bérek. Két nagy gyár is elkezd dolgozni, a BMW és a BYD, és elindul egy nagy akkumulátorgyár is, tette hozzá a miniszterelnök. Elkobozná a gyorshajtóktól a járműveket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán tudatta, a fővárosi közgyűlésnek javasolja, hogy kezdeményezze a kormánynál az osztrák szabályozáshoz hasonló kialakítást, amely jelentős sebesség túllépés esetén első alkalommal a gépjármű 6 hónapos átmeneti lefoglalását, második alkalommal pedig elkobzását teszi lehetővé. Januártól drágulnak a postai szolgáltatások. A belföldi elsőbségi levél díja 25 forinttal, míg a szintén belföldi nem elsőbségi levél díja 15 forinttal változik. A korábbi évekhez hasonlóan idén is hamarabb kapják meg a decemberi családtámogatási ellátásokat az arra jogosultak, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A gyes mellett a gyermeknevelési támogatás és a családi pótlék még a karácsonyi ünnepek előtt megérkezik a családok bankszámlájára, illetve címére. Legalább 75 000 forintos juttatást kapnak a tankerületi iskolában dolgozó tanárok az év végén, erősítette meg a Hírta Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. E fölött lesz egy teljesítményarányos rész is, amelynek mértékéről az iskolaigazgató dönthet. Folytatódik továbbra is a Lázár Ervin program, amelynek második időszakára további 100 000 gyermek részvételét tervezik a 2025. január 6-a és március 31-e közötti időszakra, közölték a szervezők. A program célja továbbra is a gyermekek művészeti élményekkel való gazdagodása. Végül a mai időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, délután északnyugat felől kezdhet el szakadozni a felhőzet, többfelé várható csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul, fagypont alatti csúcsértékekre az északi középhegység térségében lehet számítanunk. Híreinket hallották.
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pilosra. Se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. Már nem tudom, hogy mi van, azt sem, hogy ki vagyok. Utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy itt most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfeledj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet. S ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyd magad mögött a gondokat. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát.
Köszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. december 14-én szombaton. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Molnár András, a technikus Karkus István. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A műsorismertetés után időjárás előrejelzést hallanak, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Ezután a nap versével jelentkezünk, melyben Arany János Dalfogytán című versét Sinkovics Imre előadásában hallgathatják meg. 7 óra 45 perckor kezdődik Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunk, melyben keresztes Szent Jánosról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 8 órakor legfrissebb híreinkkel várjuk Önöket. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 8 óra 5 perckor jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. További kellemes rádiózást kívánunk.
When it's love you give,
I'll be a man of good faith.
In love you live,
I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on.
Köszöntő. Reggeli magazin. Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról, a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél, a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szintén az M30-as autópályán Szikszó térségében, az M3-as autópálya felé a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon, irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton Cegléd-Bercelen az 58-as és az 59-es kilométer között közmű karbantartási munkákat végeznek, útszűkület és sebességkorlátozás lassítja az autósokat. Szintén a 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométernél hidépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk! Napköszöntő. Reggeli magazin. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma túlnyomóan borult lesz az ég, reggel a keleti, észak-keleti határ közelében lehet vékonyabb a felhőtakaró, majd délután északnyugat felől kezdhet el szakadozni, csökkenni a felhőzet. Többfelé várható csapadék, délen egyre inkább eső, a reggeli órákban esetleg átmeneti ónos eső is, míg északabbra havazás valószínű. Síkvidéken inkább csak vékony, lepel, 2 cm-es olvadozó hótakaró alakulhat ki. A déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csupán északnyugaton lehetnek kezdetben élénk erős lökések. Késő estétől egyre nagyobb területen nyugati irányba fordul a szél, és helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul, fagypont alatti csúcsértékekre az északi középhegység térségében lehet számítani. Vasárnap általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és helyenként kisebb zápor, hózápor, havas eső zápor is előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megerősödik, a dunántúli középhegységben viharos lökések is kialakulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és 0, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, északkeleten havas eső is. Reggel északkeleten kialakulhat havazás, illetve délnyugaton átmenetileg ónos eső is. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban -2 és +4, kora délután 2 és 10 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden többnyire gyengén felhős lesz az ég, de helyenként, főleg északkeleten, illetve a szélvédett tájakon erősebben felhős időszakok is lehetnek. Északkeleten nem kizárt egy-egy helyen zápor sem. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharos széllökések is lehetnek. A minimum hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélvédett tájakon -1, +2 fok is lehet. A maximum 6 és 12 fok között várható. Jó hír, hogy délelőtt fronthatás nem terheli szervezetünket, azonban délután már kettős fronti hatásra kell számítani az arra érzékenyeknek. Légszennyezettség szempontjából országosan többnyire jó a levegő minősége, de az ártabb völgyekben már határozottan romlik. És véget ért a pollen szezon, a pollen szint már nem éri el a közepes értékeket. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
Alig volt két hét, de egy egész életnek tűnt. Forró éjszakákon az összes komplexusom megszűnt. Eső utáni illat, könnyű álomba ringat. Szerettél, vagy csak én szerettelek, már nem izgat.
nap verse.
Dalfogytán. Függ már szögén a hárfa, kapcsos könyvem bezárva, mint egy koporsó. Ujjam nehéz a húron, a verset únva írom, eztán utolsó. Mi haszna is? Mi haszna, kél egy hangú panaszra belőlem a dal. Még majd szememre lobban, közölt, ha így bajod van az orvosoddal.
Arany János Dalfogytán című versét Sinkovics Imre előadásában hallották. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án elszegényedett hajdú családban. Már kamaszkorában segédtanítóként próbált enyhíteni szülei anyagi helyzetén. 1833-ban Debrecenben tanult, a következő évben Kisújszálláson ideiglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben tért vissza Debrecenbe, a tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett, sőt, rövid időre színésznek szegődött. Ezt követően segédtanító volt a Nagyszalontai gimnáziumban, később községi segédjegyző, majd aljegyző. 1842-ben a Nagyszalontai gimnázium rektora lett. 1845-ben az Elveszett Alkotmány című művével megnyerte a Kisfaludi Társaság Vigeposzra pályázatát, majd 1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíjjal jutalmazta, Aranyt pedig tagjává választotta. Ettől az évtől szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, állását, jegyzői lakását elvesztette. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a nagykörösi református gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára lett. 1860-tól Pesten élt, itt hunyt el 1882. október 22-én.
Szentek, szent életű emberek.
Keresztes Szent János áldozópap, egyháztanító. 1542-ben született a spanyolországi Fontiveroszban. Apja halála után anyja három gyermekével Medina del Campóba költözött. János a jezsuiták iskolájába járt, közben szolgaként a szegények kórházában is dolgozott. Később belépett a medinai karmelitákhoz. A Szalamankai Egyetemen végezte el a teológiát. Nem sokkal pappá szentelése után megismerkedett avilai nagyszenterézzel, s ennek a találkozásnak köszönheti, hogy örökre a sarutlan karmelita rend gyermeke maradt. A rendet megreformálta, vagyis visszaállította eredeti szigorúságában. Ugyanezt tette Teréz is a női ággal. János reformjának a megvalósítása sok szenvedéssel járt. Ellenlábasai bebörtönözték és megverték. Legnagyobb keresztként kellett elviselnie azt a szomorú tényt, hogy saját elöljárói sem értették meg. A szenvedés kemény iskolájában lett otthonossá Isten világában. Megalapította a dorvelói kolostort, ezt követte a mancerai, a pasztránai, valamint az alkalai egyetemi kollégium. Keresztes Szent János a szentek között egészen egyedülálló jelenség. Egész irodalmi termése önéletrajz természetű. Telve van fennkölt érzésekkel és optimizmussal. Mindegyikből ez csendül ki, eljutni mindenáron az Istennel való egyesülésre és a hozzávezető átalakulásban élni. Legismertebb művei Út a Kármel hegyére, a Lélek sötét éjszakája, Lelkipárosének, a Szeretet eleven lángja. Ezek az újkori misztika legnagyobb alkotásai. Írásaiból: egyetlen emberi gondolat értékesebb, mint az egész világ, ezért a gondolatnak egyetlen méltó tárgya van, Isten. Isten pedig végtelenül felülmúlja minden elképzelésünket. Szeretetet viszont csak akkor nyerünk, ha odaviszünk szeretetet, ahol nincsen. Krisztus és az egyház misztériuma által saját igéjét és szeretetét állítja közénk, hogy mi belőle éljünk. A kérdés ezek után már csak az, hogy megszabadulunk-e álmaink, örömeink, vágyaink és reményeink alacsonyságától, azaz befogadjuk-e saját életünkbe a megmondott megoldásokat, azért, hogy örökre és szeretetből odaadjuk érte mindenünket. Ezek nyomán keresztes Szent János az Isten gyermekek tökéletes szabadságának a szentje. Úgy ölelte magához a keresztjét, mint muzsikus a hárfáját. Nem sokkal a halála előtt arra kérte övét, olvassák föl neki az énekek énekét, hogy a kereszt iránti szerelme új táplálékot kapjon. 1591. december 14-én halt meg, 1726-ban szentté avatták. 11. Pius pápa 1926-ban egyháztanítóvá nyilvánította. Ismét írásaiból néhány mondat. Aki Istentől látomást vagy kinyilatkoztatást kér, az nem gondolkodik helyesen Istenről, az megfeledkezik Jézus Krisztusról. Az Isten ugyanis azt válaszolhatná az ilyen embernek: Jézus Krisztus az én szerelmes fiam, akiben nekem kedvem telik. Őt hallgasd, anélkül, hogy más új kinyilatkoztatást kérnél. Általa mindent megmondtam és kijelentettem, amit az ember csak kívánhat, amit csak kérhet. Nektek adtam őt, mint testvéreteket, mestereteket, barátotokat, mint váltságdíjat és jutalmat. Az adventi szent időben buzgón készüljünk Jézus Krisztus születésének ünneplésére, annak a Jézusnak születését ünnepeljük, aki az Atya akaratából testvérünk, mesterünk, barátunk, váltságdíjunk és jutalmunk. A szentmise imádsága. Istenünk, te keresztes Szent János áldozópapot és egyháztanítót a tökéletes önmegtagadásra és a kereszt nagy szeretetére nevelted. Engedd, hogy kitartóan kövessük példáját, és eljussunk dicsőséget boldog szemlélésére az örökké valóságba, Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Tudom, hogy forrás fakad titkosan, bár éjszaka van. Ez örök forrás rejtőzik szemünktől, barlangnak sűrű mélységében tör föl, bár éjszaka van. Nem tudni hol, mert eredete nincsen, ám ami van, ered belőle minden, bár éjszaka van. És szépségéhez nincs hasonló semmi, az ég és föld szokott belőle inni, bár éjszaka van. Tudom, hogy nincsen medre, hol szaladna, és nem tud senki átlábalni rajta, bár éjszaka van. Hogy tisztaságát semmi nem zavarja, hogy minden fény a fényét tőle kapja, bár éjszaka van. Tudom, belőle óriás erek folynak, eget és poklot embert záporoznak, bár éjszaka van. Tudom, az ér, mi sodrából kiválik, mindenható, akár csak ő, e másik, bár éjszaka van. Mi kettőjükből tör egyetlen egybe, nincsen, ki nála fontosabb lehetne, bár éjszaka van. Az örök forrás titkos útját járva élő kenyérben életünk kínálja, bár éjszaka van. Íme sötétben látja a teremtmény, hogy olcsa szomját, vizét fölkeresvén, bár éjszaka van. Azt az eleven forrást, mire vágyom, az élet kenyerében megtalálom, bár éjszaka van.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámban.